Eredményes élettalálkozó 2011. november 11-e. Egy férfi, egy nő, egy életre, 8. rész. A férfi szeretete.
Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket ismét. Ez egy nagyon jó gondolat volt, igaz? Oké, akik most ezt a felvételt látják, azok erről a nagyon jó gondolatról lemaradjuk. Több dolog van itt egymás után, na mindegy. Úgyhogy egy férfi, egy nő egy életre, bukásra ítélve ez a sorozatunk címe, és fokról fokra haladunk, a hagymát hámozzuk, héjről héjra, és újra meg újra mondom, hogy készüljetek rá, hogy bár most az elején felszínesen bánunk a témával, hányan éreztétek eddig úgy, hogy felszínesek voltunk? Nem látok egyetlen egy kezet sem. Pedig ez felszínes volt. Tehát amiről most beszéltünk, amiről idáig beszéltünk, ez a hagyma legkülső rétege. És az igazi lényeg, a lényegek ezután jönnek, de még mindig nem, még mindig a felszínen vagyunk. És hogyha bizonyos pontokon hiányérzeted van, tehát úgy érzed, hogy hű, itt még erről kellett volna beszélni, itt átugrott a Sanyi egy kérdést, akkor csak tudd, hogy vissza fogunk térni. Tehát amikor leszedtük a hagyma felső rétegét, akkor bizonyos fontos kérdéseket újra megnézzünk annak a tudásnak a birtokában, amit már átvettünk, és mélyebbre megyünk. Jó? Tehát csak kérlek, légy türelmes, és kérlek, számíts rá, hogy több fázison mész keresztül, ahogy ezt a, mondjuk így, hogy tanfolyamot végigcsinálod. Az első a probléma feltárása. És ezzel együtt nagyon praktikus, a cselekvés szintjén megvalósítható tanácsoknak az elfogadása. De utána azt fogod látni, hogy ezeket a tanácsokat nagyon nehéz megfogadni, nagyon nehéz őket végrehajtani. Ez olyan, mint hogy tudod, éhes vagyok, hát akkor egyél valamit. Köszönöm szépen. Ja, ez szuper. De hát pont az a baj, hogy nincs mit enni. Honnan lesz ennivaló? És én ezt tudom, és vissza fogunk térni. Jó? De hogy legyetek türelemmel, és igazából legyetek józanok. Legyetek józanok olyan szinten, hogy egy fél életen keresztül tanultuk azt, ahogyan most élünk. Tehát te is, én is. A fél életünket azzal töltöttük, hogy tanultuk, hogy mi a házasság, hogy tanultuk, hogy hogyan lehetek boldog, hogy tanultuk, hogy mit jelent férfinak és mit jelent nőnek lenni. És ugye arról beszélünk, hogy mindaz, amit tanultunk, az annak egy része nem jó. És most újra kéne tanulni. Most új felismerésekre kellene jutni, változtatni kellene. De nem lehetsz annyira naív, hogy azt gondolod, hogy mert meghallgattál 2, 3, 4, 5 előadást, majd eldobod a mankókat, és egyszer csak járni fogsz. Tehát készülj arra, hogy ezekkel az új, de életet adó gondolatokkal sokáig fogsz úgymond viaskodni, hogy sokáig fogod őket a szívedben forgatni, hogy sokáig újra meg újra vissza fogsz térni hozzájuk, úgymond akarattal. Tehát nem, mert ugye a régit gondolni, az megy magától. Mert gondoltad 4453-szor, 4454-szer gondolni, magától megy. Majd, hogy nem feltételes reflexekként jönnek a beidegződések. Megnyomnak rajtad egy gombot, és döntés nélkül végig szalad rajtad egy reakciósor, és te azt reagálod. Már úgymond a rabszolgája vagy annak, amit időzőjelbe téve tanultál. Kérlek, készülj rá, hogy egy pici időbe fog telni, míg ezeket a nem kedvelt, nem szeretett beidegződéseket felül fogod tudni bírni, felül fogod tudni írni úgy, hogy egy új, úgymond reakció szülessen. Hogy megnyomják ugyanazt a gombot, és megáll a folyamat. És azt mondja, nem arra fogok menni, hanem erre. Mert tanultam valami újat, igaz? Szükséges szenvedésre, nem reakcióval és bántással reagálok, hanem örömmel viselt hosszú tűrésre. Tesztben le tudnám írni, oké? Tehát egy vizsgát kéne csinálnom, vizsgán beixelném. Helyes válasz. Örömmel viselt hosszú tűrés. Szükségtelen szenvedések elkerülésére. Az életminőség 90%-os javulása azonnal. De amikor orrba vágsz, azonnal jön a jobb egyenes vissza, fekszel, és már azon gondolkozom, hogy Úristen, mi lesz a fölébredsz? Elszúrtam, pedig tudtam a jó választ, tudtam a jó választ, és mennyi idő, míg elmarad a jobb egyenes? Kérlek, adj magadnak teret a növekedésre. És mielőtt tovább mennénk konkrétan az anyaggal, szeretnék megosztani veletek egy célt, egy jövőképet. Ahogy így megyünk előre ebben a sorozatban, nagyon sok visszajelzést kapok tőletek, és ezek a visszajelzések nagyon bátorítóak. Azt hallom tőletek, hogy ez egy nagyon értékes anyag. Azt mondjátok nekem, hogy ez páratlan, hogy ilyet még nem hallottatok. És hogy ezt mindenkinek hallania kéne, hogy embereknek ez megmenthetné az életét. Ezt mondtátok nekem, és most is sokan bólogattok, néhány üveges szemmel néztek rám, hogy miről beszél ez a fickó. Úgyhogy egyre inkább szorít engem és azokat, akik itt az eredményes élettalálkozó szervezésében részt vesznek, akik így a sajátjuknak érzitek jó néhányan, és felelősséggel hordozzátok ennek a találkozónak a sorsát, egyre jobban szorít minket, hogy el kéne juttatni ezt az üzenetet több emberhez. Hogy ennek valahogy nőnie kéne. Hogy akkor is megcsinálnánk, ha csak öten ülnénk itt, de 30-an, 50-en ülünk itt. De nem lenne jó, ha 500-an ülnénk? Nem, nincs valaki a szívedben, akit szeretsz, és akire úgy gondolsz, hogy ha csak egy tanácsot ebből hallana, és meg tudna fogadni, akkor egy boldogabb életet élne. Tehát itt van bennünk ez a szorítás, hogy nagyon sokan szomjasak, és mi tudjuk, hogy hol van a víz. Úgyhogy azt kérném tőletek, hogy így dédelgessétek ezt a gondolatot, hogy hát ha nőhetne ez a tanítás, hát ha nőhetne ez a szolgálat egy olyan szinten, hogy akár nem is tudom, nem tudom mekkorát szabad gondolni. Megtölthetünk egy kétszer ekkora termet, egy ötször ekkora termet. Itt mellettünk van egy 1200 fős terem, itt rögtön mellettünk, itt. Lehet, hogy átmehetnénk oda? Lehet, hogy az internetes oldalainkat látogathatnák 10-szer ennyien. Lehet, hogy ha te szólnál egy embernek, akkor az megváltoztatna mindent? Ha szólnál kettőnek, akkor az elképesztő növekedést hozna? Hogyha szólnál ötnek, ezt nem is merem mondani. De nem most azonnal, az elkövetkező fél évben. Öt valaki meghallja tőled, hogy neked milyen titkod van. Óriási különbséget tesz, óriási különbséget tesz. Úgyhogy csak kérlek titeket, hogy így éltessétek ezt a gondolatot. Hagyjátok, hogy újra meg újra visszajöjjön. Hogy hát, ha mi lehetünk az alapítói valaminek, ami egész nagyra nő, és akár az ország sorsát megváltoztathatja. Merész gondolat? Merész, tudom. De ne feledjétek, hogy egy társadalom, egy rendszer csak annyira lehet erős, mint az építőkövei. És az építőkövei a világunknak az emberi szabad akarat, az egyén, a maga tekintélyével és jogaival, és aztán rögtön a következő elem a házasság. És mindent megváltoztathat az életben, hogyha a férfi és nő egymásra talál, ha férfi és nő megérti egymást, ha férfi és nő egy szövetséget köt háború helyett. És ez az, amin dolgozunk. Úgyhogy egy férfi, egy nő egy életre alcím bukásra ítélve, és egyre jobban bosszant minket ez az alcím. Úgy értem, hagyjál már minket. Ki nem vagyok én bukásra ítélve, De igen, azokkal a gondolatokkal, azokkal a koncepciókkal, amikkel a hitünk szerint természetesen, ugye a naív hitünk szerint csak természetesen élünk, azokkal a koncepciókkal bukásra ítéltük magunkat. Én leszek a kapcsolataim, én leszek a szerelmem, én leszek a házasságom rombolója. Én. Ha egy nap elválok, és meg fogod kérdezni, hogy ki tehet róla, ne kérdezd meg, tudni fogod. Tudni fogod, én tehetek róla. Aztán, ha a feleségemmel beszélsz, akkor vele is ugyanígy beszélhetsz. Tudni fogod, ő tehet róla. Mi tehetünk róla. És ez egy olyan teher, amit nem akarunk fölvállalni. Ugye, te az élet elég nehéz így is. Ne tedd rám ezt a terhet. De muszáj, hogy rád tegyem. Mert az egyetlen pont, ahol változtatni tudsz, az a saját döntéseid, a saját gondolataid, a saját koncepcióid, a saját vélekedésed, a saját életed területe. A többi az tabu. A többit csak tisztességtelen módon tudod elérni. Vagy nagyon-nagyon sok tisztelettel, és nagyon-nagyon sok szeretettel. Erről beszéltünk legutóbb. Emlékeztek? Ugye arról beszéltünk, hogy felelősség, mit tehetek én, ezt a kérdést kell föltenni, hogyan javíthatok én a helyzeten, ez a felelős ember gondolkodása, és azt mondtuk, hogy két dolgot teszünk, nem teszünk rosszat, és hogyha nagyon klassz vagy, ha nagyon jól csinálod, akkor jót teszel. Tehát ez a két irány. Az egyik győzelem az, hogy nem teszel rosszat, nem rombolsz, ha már nem is tudsz építeni. Ne rombolj, az már csodás, ne rombolj, csodás. De ha tudsz építeni, akkor építs. Ez az, nem teszek rosszat, és ha bírok, akkor még jót is teszek. Ennyi. És azt kérdeztük, hogy mi lehet az, amit a férfi tehet, és amit a nő tehet, hogy ne tegyen rosszat. És azt mondtuk, hogy nem cselekszik olyat, ami nem szeretet és nem tisztelet. Nem beszél olyat, ami nem szeretet és nem tisztelet. És ha tovább megyünk, akkor azt kell mondanunk, hogy nem gondol olyat, ami nem szeretet és nem tisztelet. És mi az, amit jót tehet? És erről beszéltünk legutóbb. Hát azt, hogy szeret. Hogy megteszi azt, amit a szeretet tesz. Megteszi azt, amit a tisztelet tesz. Honnan indul ez? Hát, hogy úgy gondolkozik a másikról, ahogy a szeretet és a tisztelet gondolkozik. És aztán úgy beszél magában, és esetleg másokkal is a másikról, ahogy a tisztelet és a szeretet teszi. És ha így gondolkozik, és így beszél, akkor higgyétek el, a tettek is előbb vagy utóbb összhangba kerülnek ezzel. És ezen a ponton kellett azt mondanunk, hogy igen, ez nagyon jól hangzik, de amikor elkezdem megcsinálni, azt találom, hogy van bennem egy ember, aki következetesen ennek az ellenkezőjét akarja tenni. Azt találom magamban, hogy miközben egyetértek ezzel a tanáccsal, és tetszik nekünk férfiaknak, hogy szerető emberek akarunk lenni. Úgy értem, igazi kősziklák a viharban, igazi királyok, nagylelkűek, és szeret, aközben azt találom, hogy van bennem egy bunkó. És a bunkó néha hamarabb jön elő, mint a király. És azt találom magamban, hogy megvan bennem a törvény, a képesség, az állandó hajlam arra, hogy az ellenkezőjét tegyem annak, amit szeretnék. És kiszabadít ki engem ebből a csapdából. És ez lesz a hagymának a következő rétege. És a rövid válasz az az, amiben én, és itt sokan hisztek, hogy egy nagyon valós és nagyon is élő kapcsolat a Teremtővel. Mindennek végső okával. Istennel. Ő benne van meg az a szeretet, amit ti lányok hiányoltok bennünk. Ha én fogom az Istenem kezét, akkor az ő szeretete meg tud engem tölteni, és abból a szeretetből tudok adni a feleségemnek. És ugyanígy ti lányok, akik szeretnétek királyként tisztelni a férjeteket, nincs meg bennetek ez, de ha fogjátok a ti Istenetek kezét, akkor ő ad nektek olyan szeretetet és tiszteletet, amivel tisztelni tudjátok a férjeteket. Háromból lesz egy. Egy férfi, egy nő és Isten. Háromból lesz egy. De ezekről a hagyma következő rétegében beszélünk. Jó? Most még azt ígértük, hogy megnézzük a játszmákat. Emlékeztek rá? A játszmák. Hányan várjátok a játszmákat? Oké, a játszmák. Egy mátrixot fogunk felállítani. 16 variáció van. 16 emberi játszma. Lehet, hogy nem megyünk végig mindegyiken, mert egy ponton ismételni fogjuk egymást, vagy magunkat. De a következő ugye a képlet. A férfi szerepe a szeretet és a vezetés. A nő szerepe a, mi is? A tisztelet és az engedelmesség. És a helyzet az az, hogy mi férfiak ettől el tudunk térni, hibázni tudunk, és ti nők és el tudtok ettől térni, és hibázni tudtok. És a hibák variációja és az eltérések variációja az 16, igaz? Férfi szeret és vezet, találkozik egy nővel, aki tisztel, de nem engedelmeskedik. Találkozik egy nővel, aki... Oké, maradjunk ki, nézzük, mert ez lesz az első. Kezdjük a pasikkal. A pasiknak jól kell mindent csinálnia. A pasi a vezető, ő a kezdeményező, legyen a helyén. Szeressen, vezessen, ennyi. És aztán a többi a helyén van. Igaz? Jó, ez lányok, ez tetszik? Ez az, gyerünk, pasik! Hogy értem, legyetek férfiak! Na jó. Adok 5 percet, aki szeretne menni, most menjen. És az elkövetkező hetekben a női résztvevők száma jelentősen megnövekszik az alkalmakkor. És ha előre bejelentem, hogy mikor váltunk, akkor már ez változik. Jól van. Tehát a férfi szeret és vezet. Jó? Ebből indulunk ki. Ez most az etalonunk. És ő 4 fajta nővel találkozhat. Oké? 4 fajta nővel. Az ideális és a csúcs szuper az, amikor a nő tisztel és engedelmeskedik. Akkor gyakorlatilag a szeretet és vezetés találkozik a tökéletes párjával, a tisztelettel és az engedelmességgel. Hibátlan. Következő lehetőség az, hogy a nő tisztel, de nem engedelmeskedik. Valami olyasmit jelent ez, hogy nagyra értékeli a pasit, és látja benne az értéket, de a végrehajtás szintjén azért vannak problémák. Tehát azért odáig ne menjünk el, hogy... Oké. Ez volt 2. A harmadik az, hogy nem tisztel, de engedelmeskedik. Ez valami olyasmit jelent, hogy a pasi egy nulla, de hogy béke legyen, vagy nem is tudom, mert a neveltetésem, vagy nekem ez könnyebb, megteszem, amit mond, engedelmeskedek. De valójában nem tisztelem. Kicsit képmutató vagyok. És a negyedik az, hogy nem tisztelek, és nem is engedelmeskedek. Ilyen gyakorlatilag nincs. Tehát ilyen lányok nincsenek. Vagy vannak? Oké, hányan találkoztatok már ilyen lányon? Senki, igen. Mondtam, hogy ilyenek nincsenek. Nem. Jó. De várjál, most kezdek rájönni valamire, ez így nem fair, mert most pont a lányokról beszélünk. Nem jó. Tényleg nem jó. Most már mindegy, ennyi. Mindegy, úgyis keveredünk. Jó, rendben. Úgyhogy kezdjük az elején. Kezdjük a férfi. Férfi szeret és vezet. Igazából sokat beszéltünk erről az elmúlt alkalmakkor, mert végignéztük a szeretetnek a kategóriáit. Azt mondtuk, hogy 1 Korintus 13 a Bibliában egy olyan rész, ez Pál apostolnak a korintusiakhoz írt levelének az első kötete, amelynek a 13. fejezete 16 definíciót ad a szeretetről. 16 olyan dolgot mond, amit a szeretet tesz. Oké, és így felkezdjük a pasikkal, oké? Tehát gondolj bele, hogy te asszonyként találkozol egy pasival, aki szeret. Úgy értem, tényleg szeret. És figyelj, nagyon fontos értened, hogy a szeretet az lehet, hogy nem az, aminek te gondolod. Tehát lehet, hogy te a szeretetről alkotsz egy képet, amelynek köze van a szeretet másik 3 formájához. Az erotikához, az erosz szeretethez, szeretet a fileó szeretethez, amely a tetszés, a kedvelés szeretete, vagy a családihoz, a sztorgéhez, amely azt mondja, hogy összetartozunk, és mi egy vagyunk, és egy szövetség szeretet. És ezekre gondolsz. És ezek vagy megvannak, vagy nincsenek meg a pasiban, de emlékezz, hogy ezek a szeretetek feltételesek. Ezek olyanok, hogy választ jelentenek valamilyen impulzusra. Választ jelentenek rád. Oké? Tehát az erosz szeretet, az lehet, hogy függ tőled, ugye? Tehát a kedvelő szeretet függ tőled. Lehet-e téged kedvelni? És a nehéz helyzetekben nem lehet kedvelni. Nézz szembe ezzel, nem vagy mindig szerethető ezekkel a szeretetekkel, az erosszal, a fileóval és a sztorgéval. Nem vagy mindig szerethető. Úgyhogy ne számíts rá, hogy ez a fajta szeretet mindig ott lesz, és őszintén lobogni fog, mint egy rózsaszín tínédzser regényben. De ott lehet egy igazi szeretet, az agape szeretet, a feltétel nélküli szeretet, amelynek a 16 jellemzője le van írva 1 Korintus 13-ban, és végig fogjuk nézni, mégpedig most. És ez a szeretet igazából önmagából merítve képes kedvelni téged, még akkor is, amikor kedvelhetetlen vagy. Képes arra, hogy kívánkozzon utánad, még akkor is, amikor nem vagy kívánatos. És képes egy szövetséggel ölelni, még akkor is, amikor semmi okot nem adsz arra, hogy egy szövetségre számítsunk. De nem ez a lényege. Ne ezt értékeld benne nagyra, hanem azt a feltétel nélküliséget, azt a hozzáállást, azt a hűséget értékeld benne nagyra, ami a lényege. Ez a szeretet azt mondja, hogy én szeretlek téged, mert csak. Jó, és hogyha a hagymában mélyebbre mennénk, akkor azt mondanánk, hogy én szeretlek téged, mert az én Istenem ugyanígy szeret engem, és mert semmi mást nem tehetek, mint hogy ugyanígy szeretlek, semmi más célja és értelme nem lehet az életemnek, mint hogy szeresselek ezzel a szeretettel, akár viszonzod, akár nem. Egy szikla a viharban. Feltétel nélküli szeretet. És ez nem biztos, hogy jó érzések, jaj, olyan bizsergő érzéseket érzek irántad, ez szeretlek. Nem, lehet, hogy semmi bizsergés nincs. Úgy értem, épp egy hárpia vagy. És a harmadik tányért vágott hozzám, és igazából dühös vagyok rád, igazából haragszom rád, igazából a bunkó jön elő belőlem, és ott vannak a bunkó érzelmei. De ott van hátul az, aki azt mondja, hogy nem, én szeretlek, és ez valódi, oké? És a bunkót visszataszigálja, és azt mondja, hogy elhajolok a negyedik tányér elől is, megpróbálom nem hallani a szavakat, amiket most mondasz hozzám, és egy óra múlva megölellek, és elmondom, hogy szeretlek, és elmondom, hogy minden rendben lesz. Feltétel nélküli szeretet. Képzeld el, hogy egy ilyennel találkozol. Észre fogod-e venni? Ez az én kérdésem. Mert nem készítettek fel rá. Valami mást vársz. Ha azt várod, amit a világ tanított a szeretetről, akkor simán el tudsz menni a legnagyobb szeretet mellett úgy, hogy észre sem vetted. Lehet, hogy azt fogod gondolni, hogy pont az ellenkezőjét teszi. Közömbös, hogy nem törődöm, mert nem kiabál veled. Mert egy csomó mindent nem tesz, ami a sablonos képben benne lenne. Mert a szeretet, és mindjárt meg fogjuk nézni, egy csomó mindent tesz, és egy csomó mindent nem tesz. És azt hiszem, hogy így fair ezt az első játszmát végignézni, hogy megnézzük, hogy a férfi az ideális esetben mit hoz, és ennek a fényében ti lányok láthatjátok a saját felelősségeteket, amely nem kicsi. Tehát szeretnék nagyon fair lenni, nagyon kiegyensúlyozott ebben a sorozatban. És nagyon sok tanítás megáll ott, hogy a férfi a vezető, ővé a felelősség. A férfi tehet arról, hogy egy házasság csodás vagy dráma. Nem igaz. Ne haragudjatok, csak ez egyszerűen nem igaz. Ez úgy, ahogy van egy nonsens, miközben tudom, hogy ebben a gyülekezetben, ami az én gyülekezetem, a mi gyülekezetünkben is, és ez elhangzott néha. És amikor elhangzik, igazából igazuk van. De nincs igazuk, mert a felelősség mindig rólad szól. Mindegy, hogy férfi vagy nő. Amikor te állsz az életed bírósága előtt, az egyetlen józan válasz arra, hogy ki tehet róla, az, hogy te. Ezt érted? Te. Akár férfi vagy, akár nő. És ez a válasz, hogy a férfi tehet róla, csak azért igaz, mert a férfinak a szerepe, a vezetés és a kezdeményezés, ő az, aki először tehetne, akinek nagyobb joga, nagyobb tekintélye van a cselekvésre, és mi férfiak ezt mind vállaljuk. De figyelj, a vezetés egy önkéntes alávetettségen alapuló dolog. Oké? A férfi nem zsarnok. A férfi nem egy önkényúr. A férfi nem mondja azt, hogy asszony, fogd be a szádat, azt csináld, amit mondtam neked, még egy ilyen, és... Nem mondja. Ha te nem fogod be a szádat, ha te mész el, ha te nem veszed észre a szeretetet, hogyha minden befektetés, minden spontán, minden adás, minden adás, minden ellenére nem, süket, nem, és mész a saját fejed után, akkor ki tehetett róla, hogy a dolgok szétestek? Akkor ki tehetett róla, hogy a dolgok szétestek? Szabad akaratod van, felelősséged van. És amikor ezt nézed, nem gondolhatsz másra. Az, hogy a pasi mit csinál, az az ő dolga. És erről fogunk most beszélni. Ezzel fogjuk kezdeni. De ne felejtsd el, hogy a legnagyobb jó mellett is lehetsz te a hibás. És mondok még valamit, a legnagyobb rossz mellett lehetsz te nőként a megmentője a kapcsolatnak. A felelősség azért egy gyönyörű dolog, mert csak rólad szól. Vodafone.
Oké. Okay.
Sajnálom. Pedig imádkoztunk az elején? Igen. Nem. Igen. Úrunk segíts, igen. Jó. Oké. Okay. 1 Korintus 13. Meddig bírjátok? Kicsit hosszabbak leszünk ma. Még 10 perc? Jóval hosszabb lesz, ez csak... Jó? 1 Korintus 13. Ha azt gondolod, hogy egy kapcsolati sorozatban nem kéne a Bibliát olvasni, akkor hadd mondjam azt, hogy ha nem tesszük, akkor nincs semmivel se többünk annál, mint amit a világ tud erről. Oké? Tehát nekem személyesen nincs semmilyen bölcsességem azon túl, mint ami ebből a könyvből jön, és amit Isten a saját házasságomban, illetve azokon a tanácsadásokon keresztül tanított, amiben részem volt. Van jó néhány család, akivel nagyon intim kapcsolatban vagyunk, nagyon sok mindent megosztunk egymással, mélyen belelátunk egymás válságaiba, kihívásaiba, örömeibe. Aztán van jó néhány kapcsolat, ahol felszínesebben, tényleg ilyen tanácsadói szinten azért belepillantunk, van a saját életünk, és van egy ámulatos könyv, amely leírja a titkok titkát. Ahogy Pásztor Dula Ati mondta az előbb, egy használati utasítás az életről. Úgyhogy a szeretet tesz néhány dolgot. És gyakorlatilag az egész 13. fejezet a korintusiakhoz írt első levélből erről szól. És az eleje a szeretetnek a jelentőségét emeli ki. Hadd olvassam ezt el, oké? Okay? Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretetet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy a pengő cimbalom. Oké. Okay. Ha valaki beszél egy idegen nyelvet, vagy nehogy Isten, egy titkos nyelvet is beszél, az csoda, az nagy dolog. Ha valaki képes valami természet felettire, hogyne? Hogyha sikeres vagy, hogyha tele vagy pénzzel, hogyha te vagy mindenkinek a tanácsadója, az nagy dolog. De azt mondja ez az írás, hogy ha szeretet nincs benned mindeközben, ha ez az igazi szeretet nincs benned, akkor mindaz a hang, amit adsz, az olyan, mint egy halott ércnek a zengése, mint egy cimbalmot, amikor összeütsz, szépen cseng, de mi ez? Semmi élet nincs benne, a dolog halott. Ha abban, amit csinálsz, nincs ott a legmélyén a szeretet, akkor az igazából üres és halott. Ezt mondja ez a rész. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van úgy, hogy hegyeket mozdítok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Ez ugyanezt ismételte. Azt mondta, ha profétálni tudok, ha tudok tanítani, hogyha ha bölcsességem van, hogyha tényleg ennek a világnak az egyik sztárja vagy, ha olyan meggyőződésekkel tudsz élni, ha olyan hited van, hogy úgymond hegyek, problémák, nehézségek, másoknak a nehézségei, a saját nehézségei elmozdulnak a te tanácsodra, hogyha ha tényleg egy szupersztár vagy, de szeretet nincsen benned. Semmi vagy. Azért ez szigorú, nem? Tehát ez egy kicsit ilyen sarkos beszédnek tűnik. Ez azt mondja, hogy ne viccelj, nem söpörhetsz le ilyen értékeket, ilyen győzelmeket, ilyen nagyságot, ilyen szélsőségesen az asztalról csak azért, mert nincs benned szeretet. A szeretet az jó, az legyen ott, de anélkül is el vagyunk, nem? Lányok? Ilyen nemeket látok. Nem vagyunk el a szeretet nélkül. Azt hiszem, ezt ti értitek a legjobban. Mi férfiak is sejtjük. Mi is érezzük, hogy az életünk győzelmei anélkül a belső nagyság és tartás nélkül, amit jelent szerető embernek lenni, nagyon keveset jelentenek. Ha nincs bennem szeretet, akkor lehet nagy fejem, de nagyon pici szívem. Lehet nagy pénztárcám, de nagyon kicsi jellemem. Lehet nagyon nagy elismertségem és sikerem a munkahelyemen, a közösségben, nem is tudom, de valójában, akik kívülről néznek, mondhatják azt, hogy ez csak egy pojáca. Jó, nem így, de érezzük ezt, hogy annak, ami vagyok, többnek kell lennie annál, mint ami látszik. Hogy hogyan szólok, hogy mit csináltam, hogy jók ezek, legyen meg, legyen siker, legyen bölcsesség, de legyen mögötte egy igazi tartás, egy jellem. Úgy értem, ha levakarod a felszínt, ugyanazt lásd alatta, mint amit kint láttál. Hogyha, tudod, hogyha azt mondjuk, hogy egy ember... Ha egyre mélyebbre hatolsz, akkor belülne egy légüres térbe, ugye, ha egy kést beleszúrsz, belém szúrsz, akkor ne az legyen, hogy egy darabig megy, aztán belemegy a semmibe, hanem legyen ott bent valami, legyen ott gerinc, legyen ott tartás. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy a modern ember kívül nagyon kemény. Kívül tart egy képet, kívül tart egy látszatot, és meg akar felelni mindannak, ami kívülről mérhető, és gyönyörűen beszél, és gyönyörűen viselkedik, és nagy sikereket ér el, és nagy bölcsességet hoz, és tényleg olyan mint egy hangszer. De aztán, ahogy nyomás alá kerül, ahogy megpróbálod, a kéreg alatt sokszor nincs semmi. Nincs ott a lényeg. És ez ezt próbálja mondani. Mennyivel jobb fordítva, hogyha belül van egy igazi tartás, ha belül van, mi így fogalmaztunk régen még a Vissza a valósághoz programban, hogy belül van egy acélmag, egy igazi jellem, hívjuk szeretetnek, a szeretet hozzáállása, a szeretet döntései, akkor kívül lehetek nagyon puha. Belül legyek nagyon kemény, és kívül, ha hozzám érsz, akkor egy lágy dolgot találsz, egy szelíd dolgot találsz. De ahogy mélyebbre mész, egyre szilárdabb, egyre keményebb, egyre jobban kiáll amellett, amit kívül láttál. Szeretet. Nekünk férfiaknak ez az elhívásunk. Nekünk férfiaknak ez a dolgunk, hogy szeressünk 1 Korintus 13-mal. És tudom, hogy néhányatoknak mennetek kell, kérlek menjetek, hallgassátok meg a felvételt, nézzétek meg a videót, de mi most tovább megyünk még egy picit, jó? Még legalább 10 percet. 10 perc. Falatonként lehet az elefántot is megenni. Igen, mindig 10 percenként. Jó, oké. Tehát, ha szeretet nincs, pedig nincsen bennem, semmi hasznom abból. Ja, nem, még van egy harmadik is, a jó tettekről beszél. Figyelj! És ha szétosztom az egész vagyonomat, hány vállalkozó van? Hányatoknak van vagyona? Eleve itt már leszűkül egy kicsit. Van nektek, csak nem tartjátok annak. Osszuk szét, jó? Itt hányan lennének jelentkezők, akik valakinek a vagyonát el tudnák rakni? Kicsit többen vagyunk, illetve hát nem, a mosolyokból ítéltem úgy, hogy többen vagyunk. Jó, nagy tett lenne, ha szétosztanád a vagyonodat? kérlek, állj föl és tégy valami jót, oszd szét a vagyonodat. Ezt mondja itt. Hogyha szétosztom az egész vagyonomat, és a testemet tűzhalára szánom, ami valami olyasmit jelent, hogy akár föláldozom az életemet. Úgy értem, ott van egy tűz, valaki bent rekedt, és én beszaladok, úgy értem, kihozom, de én megégek és belehalok. Úgy értem, micsoda hőstett, micsoda nagyság, igaz? Önzetlenség, önfeláldozás. Szeretet pedig nincsen bennem, figyelj, semmi hasznom abból. Várjatok, várjatok, itt valami nem stimmel. Hogyan lehet ilyen nagyszerű dolgokat megtenni szeretet nélkül? Meg lehet tenni. Ez a szöveg azt mondja, hogy bizony ezek a külső megnyilvánulások jöhetnek nem igazi szeretet motiváció, jöhetnek kötelességtudatból. Jöhetnek feltűnési viszketegségből, jöhetnek bizonyítási vágyból. Igazából figyelj, mindez a nagyszerűség jöhet önzésből. Önzésből. Megteszem azért, mert én, azért, mert nekem, azért, mert én, azért, mert nekem. Mert én akarok lenni valaki. Én akarok megfelelni. Én akarok elfogadható lenni. Én akarok valaki és valami lenni. De ez nem igazi szeretet. Mert az igazi szeretet nem az énnel kezdi, hanem a másikkal kezdi. Az igazi szeretetnek itt van a felsorolása. Nem tudom, hogy kíváncsiak vagytok-e már rá, hogy mi lehet az. Hogyha mindaz, aminek a megnyilvánulásait itt olvastuk, lehet enélkül a szeretet nélkül is. És amire... A teremtő azt mondja, hogy ha mindezeket meg is teszed, azaz te vagy a legszuperebb végrehajtó, te vagy a legklasszabb cselekvő, te vagy a legkipipálhatóbb személy, még mindig lehet, hogy nincs benned szeretet, és mind ebből semmi hasznod. És álljunk meg egy pillanatra, figyelj. Mert ha ez így van, akkor ez fordítva is igaz. Azaz, hogyha szeretet van benned, igazi szeretet, de esetleg ezek a csodálatos megnyilvánulások még hiányoznak, akkor minden a rendjén van. És ezt mondom nektek, lányok, lehet, hogy találkozol egy pasival, aki tényleg szeret, de még nincs ott a virtuóz, még nincs ott a, tudod, a jövőbe látó Superman, ott még nincs ott a, még nincs ott a látvány, de ott van az igazi tartalom. Észreveszed-e? Van-e türelmed, hogy kivárd? Úgyhogy nézzük meg. Egyébként ez majd fordítva is igaz lesz. És itt jön a szeretet felsorolása. Figyeljetek! A szeretet türelmes. Mi a szeretet? A szeretet türelmes. A szeretet egyenlő a türelemmel? Nem. Ez a 16 tényező közül az egyik. A szeretet biztos, hogy türelmes. És azt fogjátok látni, és most begyorsulok, jó? Végigolvasom mind a 16-ot. De azt fogjátok látni, hogy egyiknek sincs köze az érzésekhez. Egyik sem szól arról, hogy a másik milyen jó dolgokat ad nekem, amiért cserébe én visszaadom a szeretetet. Azt fogjátok látni, hogy ez mind olyan, ami bennünk férfiakban kellene, hogy meglegyen, ami bennünk férfiakban gyökerezzik, és belőlünk jön. És ahogy olvassuk, mi férfiak azt fogjuk látni, hogy végünk van. Mert ez nincs meg bennünk. Ez nincs meg bennünk. Hogy értem, nincsen. De egyetértünk, hogy ezt szeretnénk adni. Ahogy olvassuk, azt mondjuk, hogy igen, bárcsak én lehetnék ez. Bárcsak én lehetnék az a király, akiben ez a jellem van, akiben ez a szív dobog, és én lennék az én feleségemnek ez a szerető férje. Bárcsak így lenne. De nem igaz. Egy bunkó vagyok. Úgy értem, semmi több, egy nyavajás. És miközben szeretném ezt a jót tenni, azt fogom találni, hogy nincs meg bennem ez a szeretet. És rólam legfeljebb ennek a szövegnek az eleje lehet igaz. Hogy megteszek minden ilyen jót, és semmi hasznom belőle. Hogy lesz itt a megoldás? Hogy lesz itt a megoldás? Hagyma mélyebb rétege, hagyma mélyebb rétege. Hidd el, van megoldás. És fogunk róla beszélni. De most csak lássuk a kategóriákat. A szeretet türelmes. Mennyire türelmes? Teljesen. Ugye te meddig türelmes? 5 percig. Na jó, 10-ig. De a 10 a maximum. Nem. A szeretet türelmes. Meddig türelmes? Végig. Ezek abszolút kategóriák. Nincs az a pont, ahol a szerelem türelmetlenné válik. Mi? Ez már itt vége van, ne is olvasd tovább. Megyek haza. A lányok nem ezt mondják, azt mondják, olvasd tovább, mondjad, mondjad. Mert erre van szükségünk, úgy értem nektek lányoknak, hogy egy olyan szeretettel találkozzatok, amely türelmes veletek. Meddig? Ameddig csak kell. Ameddig csak kell. Jól mondom? Jól mondom? Igaz? Ameddig csak kell. A szeretet türelmes. Rafi, ne add föl, ne add föl. Tudod, lesz majd a másik oldal is. De először minket kell ütni. Tudod, férfiak, tudod, két nagy pofon, szedd össze magad, légy férfi. Figyeljetek, lányok, viszont, hogyha azt megteszitek, hogy ezen a részen itt vagytok, és a folytatásra nem jöttök el, az nem fair, az nem fair. Tessék, igen, igen, vége a türelmünknek. A szeretet türelmes. A szeretet türelmes. Olyan érdekes, a 16-ból az elsőig jutottunk, és már ilyen lázadás hangulat van. A szeretet, a következő sokkal rosszabb. A szeretet jóságos. Képzelj el egy férfit, aki türelmes és jóságos. Nem is tudjuk pontosan mi az, úgy értem. Nagyon jól hangzik, jóságos, ami valami azt jelent, hogy a jóság az úgy átlengi, az mindig ott van, minden tette, minden gesztusa, minden, amit csinál, az jó, az kedves, az jóságos. Mint tudod, egy idős nagypapa, aki az ölébe ülteti az unokáját, és az unokája hisztizik meg minden, és a nagypapa csak, tudod, egy stabilitással, egy erővel, jóságos. És lehet, hogy helyreigazítja a kicsit, lehet, hogy tesz valamit, de türelmes és jóságos. Férfiak, ilyeneknek kell lennünk. és nagyon élvezem nézni, mert ahogy beszélek erről, a lányok arcán látom, hogy így felvidulnak, tudod, hogy így kiszíneződnek, és tudod, a fekete-fehér színesre vált. Annyira ott van a fedés. Ezt értitek? Ott van a fedés. Aközött, amire igazán szükségünk van, és aközött, amit a Biblia mond rá megoldásként. Teljes a fedés. Úgy értem, nem lenne jobb egy türelmes és jóságos pasi egy uralkodó macsó helyett? De sokszor az van, hogy nincs türelmes, jóságos pasi, úgyhogy legyen egy uralkodó macsó. Ha nincs ló, legyen szamár. Igaz? De valójában ott legbelül erre az eredetire vágytok, igaz? Az eredetire. Úgyhogy a szeretet türelmes és jóságos. Ez a 16-ból 2 volt. Még olvassam a többit? Kell még? Egyre nagyobb az érdeklődés. Az időm egyszer csak nem számít, tudod? A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem irigykedik. Figyelj! Volt már olyan, hogy te elmentél a barátnőiddel beszélgetni, és a pasit féltékeny volt? A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem sajnálja tőled azt a jót, ami történik veled. A szeretet nem követel ki magának, és sajátít ki magának, birtokol, és aztán frusztrált, mert a birtoklásának a tárgya megosztódik más élményekkel, más emberekkel. És persze a teremtő nagyon-nagyon sokat beszél a hűségről, és mindezt a hűségnek a keretén belül mondja. Tehát ha te hűséges vagy, akkor szabad vagy. A hűségedben szabad vagy. És a szeretet nem irigykedik, nem zár be egy karitkába, nem kívánja el tőled az életed örömét. Nem birtokol egy ilyen módon. Oké. Türelmes, jóságos, és nem irigykedik. Jó lesz? Még mindig bólogatás van. A szeretet nem kérkedik. Ugye a vezetőnek igaza van. Ez a helyzet. Ha nincs igaza, lásd az első szabályt. A vezetőnek igaza van. Ez a lényeg. Ha téved is, igaza van. Igaza kell, hogy legyen. És a dolog úgy működik, hogy Isten majd kijavítja. Tehát én vagyok a szerető férfi, vezetek, azaz igazam van, a feleségem megelőlegezi nekem, hogy igazam van, még akkor is, ha tévedek. És ezt megteszi abban a bizalomban, hogy Isten majd mindent a jóra fordít. És tényleg megteszi. És aztán Isten kijavít engem, és a hibám jóra fordul és kijavítódik, De a kapcsolatban a férfinak igaza van. De nem kérkedik. De nem kérkedik. Nincs dicsekvés, nincs felülről való lefelé beszéd, hanem szeretet van, szolgálat van, ugye? Úgy írja a Biblia, hogy a férfi lefekteti az életét a feleségéért. Mint egy olyan, hogy a nagyobb szolgálja a kisebbet. Ugye ez a vezetői modell a Bibliában, hogy aki első akar lenni közületek, az legyen mindenkinek a szolgája. És abban nincs kérkedés, hanem egyfajta nagy szelídséggel, nagy alázattal való tényleg vezetés. Nincs kérkedés. A kérkedés az dicsekvés, igaz? Hé, asszony, ne mondd már, hogy te jobban tudod. Nem mondja, nem, hanem azt mondja, hogy igen, drágám, megértem az álláspontodat. De csak gondoljuk tovább. És nézd meg, ha innen nézzük, nézd meg, ha onnan nézzük. De én másképp gondolom. Tényleg megértem, de továbbra is úgy látom, hogy így kéne, hogy döntsünk. Nincs benne kérkedés, de van benne egy erő, van benne egy szeretet, igaz? Ha csak engedne, és néha ezt is megteszi, értem, drágám, hogy ezt most nem tudod meglépni. Tudod mit, akkor ne lépjük meg. Én látom a nagy képet, belefér az is, hogy ezt most nem tesszük meg. Legyen úgy, ahogyan az most neked jó. De csak emlékezz rá, hogy egy nap ezt meg kell tennünk, mert ez az irány, erre kell mennünk. Szeretet, nem kérkedik. Jó? Ez is jó ez a rész? Egy nem kérkedő vezetés? Jó, oké. Türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Ez mit jelent? Mit jelent felfuvalkodni? Büszkeséghez hasonlít? Nagyképűséghez, igen, nagyképűség, hogy? Pökhendiség. Meg van benne a sértődöttség is, igaz? Tehát, hogy na jó, akkor nem beszélek veled többet. Felfuvalkodom. Nekem igazam van, pökhendi vagyok, sértődött vagyok, büszke vagyok, mint egy olyan, van egy pont, ahol azt mondom, hogy vége a kommunikációnak, igaz? Tehát, hogy ennyi, átlépted a határaimat, innentől nem vagyunk egyenrangú felek. Igaz? Valami ilyesmi, nem fuvalkodik fel. Tehát nem tesz ilyet. Nem. Valami olyasmi, tehát képzeld el, amikor egy felnőtt felfuvalkodik egy gyerekkel szemben. Az ciki, nem? Az ciki. Tehát a szeretetnek elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy a másikkal, a szeretett lénnyel való kapcsolatban ne alacsonyodjon le odáig, hogy neki a jelleméből engednie kelljen és felfuvalkodnia. Jó ez? A szeretet elvileg ilyen. Nem viselkedik bántóan. Na ez megint egy nehéz. Tehát ugye azt mondja, hogy bármi jót megtehet, De nem viselkedik bántóan. Tehát amikor cselekszik, amikor vezet, amikor kijavít akár, azt úgy teszi, hogy közben nem viselkedik bántóan. Mennyire nem viselkedik bántóan? Egyáltalán nem viselkedik bántóan. Oké, lánya, hányszor bántott meg titeket a férjetek, az udvarlótok, a vőlegényetek? Hányszor bántott meg? Sokszor. Rengeteg a bántás. Rengeteg a bántás. És néha nagyon nehéz is, ezt csak értsétek a mi oldalunkról, fogalmunk sincs, hogy mi bánt meg titeket. Azt se tudjuk, tehát úgy értem, a viccet ismeritek, tudod? Mindegy. Tehát nem tudjuk, hogy hogyan működtök. Ez egy rejtély. De a szeretet nagyon vigyáz arra, hogy ne bántson meg. A szeretet nagyon is akar hatni, nagyon is akar építeni, nagyon is akar befektetni, de a működésnek egy piros vonala a bántás. A bántás árán nem. Akkor inkább csendben vagyok. Vagy akkor inkább csak építőt mondok. Szeretlek, drágám, minden rendben lesz. Tartsunk még ki egy kicsit. Értem, amit mondasz, talán egy részét, de lehet, hogy erről újra kéne beszélgetnünk mondjuk holnap. Mert ha most mondanék valamit, az lehet, hogy bántana. A szeretet nem viselkedik bántóan. Akkor mondjuk tudom, hogy mondjuk irigy vagy. Oké, tehát lehet, hogy egy férfinak a felesége irigy, és megbántódik az irigységéből, hogyha elmegy kártyázni a haverokkal. És a szeretet azt mondja, hogy akkor nem megyek kártyázni. Mert amikor kártyázni megyek a haverokkal, úgy, hogy nem oldottam föl ezt az irigységet a feleségemben, az bántja őt. És a szeretet nem viselkedik bántóan. És akkor papucs leszek? Akkor mindig azt csinálom, amit a feleségem mond? Egy ideig lehet, hogy igen, de van egy nagy befektetésem arra, hogy ez a kényszer, ez a egészségtelen, ez megszűnjön. De nem azon az áron, hogy nekem nem mondnak, mit csináljak, tudod, és átmegyek rajta, és meg lett, amit én akarok. Mert a szeretet nem viselkedik bántóan. Akkor nem keresi a maga hasznát. Ugye az első dolog, amit mondtunk az uralkodó vezetésről, az az, hogy önző. Az uralkodó vezetés, azaz a szeretet, a nem szerető vezetés a maga hasznát keresi. Azt mondja, hogy mi az, ami nekem jó és a legjobb, és én azt végigverem rajtatok, vagy rajtad, ennyi. Ugyanezt történik egy munkahelyen, egy szervezetben, és ugyanezt történik a családban. Az uralkodó macsó többnyire azért csinálja, amit csinál, mert valamilyen szinten neki úgy jó. Úgy kényelmes, így jön belőle, így látja helyesnek, a terveibe így illik bele. A lényeg, hogy a maga hasznát keresi. A szeretet nem ebből a motivációból gondolkozik. Nem magából indul ki, hanem a másikból. Férfiak, hogy érzitek magatokat? Most jöttetek utoljára. Adjatok még nekem egy picit, mert mindjárt a végére érünk. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra. Fú, ez egy önálló üzenet lehet. Ez jó, igen, ezt itt hallom az elején. Ez egy önálló üzenet lehet. Nem gerjed haragra. Tehát a haragról, és fogunk erről beszélni, jó? Kérlek, hogy engedjétek meg, hogy most nem menjek bele, de a harag a női oldalon és a férfi oldalon egy nagyon komoly probléma. A harag a méltánytalanságból, az igazságtalanságból eredő frusztráció. Tehát a harag az, amikor a te igazságrendszeredet megsértik egy olyan módon, hogy azt nem bírod tolerálni, és egy nagyon erős érzelmi reakciót vált ki. Hogy tehette ezt velem? És ugye a férfiak akkor robban durran el az agyuk, amikor valamiben igazuk van, mindig igazunk van, és a feleség pedig egy érzelmi reakcióban 28 ezer egyszerre mondja el az ellenkezőjét, vádolva és igazságtalanul. És akkor egy ponton a tehetetlenség, oké, harag jön, harag, elrobban az agyunk. És ez lányokkal is megtörténik. Úgyhogy a szeretet nem gerjed haragra. Hogyan történhet ez meg? Fogunk róla beszélni. Nem rója fel a rosszat. Hoppá! Történik valami, ami rossz, de a szeretet törli a feljegyzést. És többet nem rója föl. Lehet, hogy nem tudja elfelejteni, de akárhányszor eszébe jut, úgy dönt, hogy én ezt nem rovom föl. És aztán el is felejti. Mert hogyha nem rója föl, akkor el is felejti. Akkor nem örül a hamisságnak. És ez így kell, hogy legyen. Tehát, hogyha én szeretek valakit, és ő égtelenül cselekszik, ha ő valami rosszat csinál, akkor annak nem örülhetek. Tehát, hogyha szeretem a gyerekemet, és ő káromkodik, akkor ennek nem örülhetek. Lehet, hogy nem verem le rajta, de nem örülhetek neki, hogy valami rossz történik. Nem örül a hamisságnak. Nem örül annak, hogyha valami helytelenül valósul meg. De együtt örül az igazsággal. És ez megint az irigység ellenkezője. Történik valami, ami rendjén való. Történik valami, ami benne van a szabadságunkban. Ami benne van abban, amit életnek hívunk, és a szeretet együtt örül vele. Nem csodás ez? Nem egy ilyen hozzáállást várnánk mindannyian egymástól? Nekünk férfiaknak ez az elhívásunk. És itt jön a legnehezebb. A szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A minden szó nagyon fájdalmas ennek a felsorolásnak az elején. Vegyük még egyszer. Mindent elfedez. Azaz, ott van az én feleségem, és kiborul. Én mit csinálok? Elfedezem. Én vagyok a védelme. Én takarom el. Én mondom azt, hogy rendben lesz, de én most elé állok. És én a király, megtehetem, hogy megbocsájtom a bűnt, és eltakarom. Kicsit nyersen fogalmazok, kicsit túlzok, de a mindent elfedez, ezt jelenti. Aztán a következő, hogy mindent hisz. Ugye a hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Mondjuk azt, hogy te egy nagyszerű ember vagy. De nem látszik, mert épp az életed legrosszabb napját éled, és épp úgy viselkedsz, mint egy szörnyű ember. A szeretet hisz. A szeretet látja a láthatatlant. Meg van győződve róla, hogy te nagyszerű vagy, és a nagyszerűtlenséget közepette is beléd látja a nagyszerűséget. Hisz, mindent hisz, a legjobbat hiszi a másik felől. Függetlenül a cselekedeteitől, egy belső meggyőződésből. Jó ez? Egyébként, lányok, ha szeretnétek szeretni a férjeteket, ezzel a szeretettel lehet. Ez ér. És ugyanígy férfiak, ez a szeretet az, amire a lányok várnak. Aztán mindent hisz, mindent remél. A remény olyan dolgokat fog meg, amelyek még nincsenek meg, de meg lehetnek. Oké? Még éretlen vagy. Tudom, látom. Én is az vagyok. Érted is, és magamért is remélem, azaz van egy meggyőződésem, hogy a jövőben érettekké válunk. És ma úgy viselkedek, mint valakivel, akiről tudom, hogy ezt ki fogja nőni. Itt van a fiam. A fiam már nem hord pelenkát. Na, ehhez mit szóltok? Na, ez milyen? Hoppá, hoppá. De időnként azért még belemegy egy-két dolog a gatyóba. A fiam elég kicsi ahhoz, hogy ez normális legyen. Kétségbe vagyok-e esve? És gondolom-e a fiamról azt, hogy ez egy ilyen bepisilős, örökké, vizes gatyával járkáló, ez lesz belőle, egy ilyen ember lesz belőle. A szeretet mindent hisz és mindent remél. Úgy értem, amikor föladom rá a kisgatyót, azzal a hittel adom föl rá, hogy nem fog bepisilni. És ha mégis bepisilt, akkor pedig tudom, hogy a jövőben ez el fog múlni. Mindent hisz, mindent remél. Egy megelőlegezett bizalom, egy megelőlegezett felemelés, egy megelőlegezett jövő. A szeretetnek így kell viselkednie? Mennyire kiábrándító, amikor a hozzád legközelebb állók kételkednek benned, és hisznek benned a legkevésbé. Amikor nem jósolnak neked jó jövőt, amikor elveszik még azt is, amit van. A szeretet mindent hisz, mindent remél. És itt jön egy nehéz, mindent eltűr. Mindent eltűr. Erről beszéltünk több előző alkalmon. A válasz egy olyan világban, ahol a szükséges szenvedés létezik, az a türelem, a tűrés. Ha van olyan szenvedés, amely elkerülhetetlen, akkor az egyetlen válasz rá, amely feloldja a feszültséget, az a tűrés. Ha az elkerülhetetlent akarod elkerülni, frusztrációhoz, csalódáshoz, szükségtelen vergődéshez jutsz. A szeretet mindent eltűr. Mindent. Jelenti ez azt, hogy nem cselekszik, hogy föladja a vezetését? Nem, 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 nem. De eltűri. Megtörténik a sértés. Hadd mondjuk egy nyers példát. 2000 évvel ezelőtt Isten testet öltött, és itt élt a földön. Názáreti Jézus Krisztusnak hívták. És megöltük. Nem tudom, hogy nem te, de mi emberiség, mi az emberek valójában keresztre feszítettük. És ő mit csinált? Eltűrte. Egyfajta beletörődéssel, egyfajta apátiával. Eljöttem a gyerekeim közé, és megöltek. Szépen hagyom, és elsunnyogok, és soha többet nem csinálok semmit. Dehogy is, nem. Végig megmaradt a világ ura. Csak azt mondta, hogy amit most tehetek, az az, hogy ezt eltűröm. És utána folytatódik az én megváltó munkám, és mindent a jóra fogok fordítani. Soha egy pillanatra nem adom fel a vezetést. De vezetőként úgy döntök, hogy eltűrök mindent, amit el kell tűrnöm. És aztán van egy pont, amikor már nincs helye a tűrésnek. És Isten adjon bölcsességet a kettő közötti különbségtételre. De a szeretet, mint olyan, nem mondja azt, hogy az én erőforrásaim korlátosak, és most elfogyott a türelmem, elfogyott a tűrésem, és csak azért, mert az én tankjaim kimerültek, most leüvöltöm a hajadat. Hanem azt mondja a szeretet, hogy unblock, mindent eltűrök. És aztán itt van az utolsó, a 16. A szeretet soha el nem múlik. És ez az, amiről az elején beszéltem. A szeretet lényege a hűség. A szeretet lényege az az, hogy maradok. Hogy én, hogy ezzel a gondolattal vagyok feléd. És elbukok ebben, ezt vallottuk be mi férfiak, hogy nincs meg bennünk ez a szeretet. Nem része a természetünknek, de kívánunk így szeretni. Ez az álmunk, ez a célunk. És a törekvés erre ott van, és esünk, kelünk, de azt mondjuk, hogy maradunk. Hogy amim van, az soha el nem múlik. Amim van, azzal maradok. Szeretlek. És közben látom, hogy hárpia vagy, közben látom, hogy életed legrosszabb napja van, közben nem kedvellek, még lehet, hogy nem is kívánlak, lehet, hogy életünk legsötétebb napjait éljük, és tényleg olyan a hangulat otthon, mint a háború utáni újjáépítés alatt, de szeretlek. És a többinek gyógyulnia kell, a többinek táplálék kell, a többi szeretetnek. De legmélyén, a gyökerében ott van egy olyan alap, amire lehet építeni. Férfiak, ez a dolgunk. És egy ilyen szerető férfi találkozhat olyan lányokkal, akik tisztelik ezt a szeretetet, és olyanokkal, akik nem tisztelik ezt a szeretetet. Találkozhat olyan lányokkal, akik engedelmeskednek ennek a szeretetnek, és olyanokkal, akik nem engedelmeskednek. És ez négy variáció. És ezt fogjuk megnézni jövő héten. Bár ugyanúgy meg kell néznünk először még a vezetést is, ugye? Bár arról többet beszéltünk már az előző alkalmakkor. Úgyhogy egy-két szóval összefoglaljuk, és elkezdjük megnézni a tisztel, engedelmeskedik, tisztel, nem engedelmeskedik, nem tisztel, engedelmeskedik, és nem tisztel, és nem engedelmeskedik női választ. És vajon milyen játszmák alakulnak ki? Tehát mi a drámája egy olyan párnak, ahol a férfi szeret és vezet, és a lány nem tisztel és nem engedelmeskedik? Mi történik ott? Hogy tudsz rájönni arra, hogy te ebben vagy? Hogy tudsz változtatni? Férfiként hogyan tudsz gyógyítani? Lányként hogyan tudsz menekülni ebből? Lássuk ezeket a játszmákat. Vesézzük ki a hagymának a legkülső héját, a mit lehet csinálni, milyen jobb döntéseket lehet hozni, hogy az élmény gyorsan megváltozzon. És ahogy mindezt megtanultuk, arra fogunk rájönni, hogy honnan lesz erre az erő. Honnan lesz erre az erő, és akkor le kell hántanunk a hagyma első héját, és meg kell néznünk a következőt. Mert különben ezek csak üres tanácsok erő nélkül. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket. Itt fogjuk folytatni. Sziasztok!
Ha tetszett ez az üzenet, ha úgy érezted, hogy adott neked valamit, akkor kérlek, add oda valakinek. Akkor írd ki egy MP3-ra, és nyomd valakinek a kezébe, mi ez, egy pendrive-ra, hogyha ismered a weboldalaink címét, akkor mondd el valakinek az istenlétezik.hu, vagy a
jóhír.neobész.hu oldalon az eredményes élet találkozó linket keresd meg.
Sokan jönnek oda hozzám és mondják, hogy az élete megváltozott ezektől az üzenetektől, hogy óriási értéket kapott, és hogy hogyan hálálhatnál meg. És a legjobb mód, ahogy meghálálhatod, az, ha odaadod valakinek. Add oda valakinek, hogyha tetszett, ha használt. Oké? Sziasztok!